A fintech világa zöld pénzügyi percek mai rovatában is Bátorfi Botond a tudomány, és a mezőgazdasági hitelezés neobankok által nevesítjük is majd az egyik bankot. Hát ez engem nagyon érdekel, ez a mai téma.
Hát szerintem ez egy duplán zöld téma, lehet így fogalmazni.
Ha nem égett volna ki minden.
Egyszer megjelenik benne, így van a mezőgazdaság és a fenntarthatóság, ami azért alapból egy szorosan egymáshoz kapcsolódó terület. És hát látunk egy olyan szereplőt, szerencsére, egyébként nem meglepő módon Nagy-Britanniában, akikről azt mondhatjuk, hogy a világon az első mezőgazdaságra fókuszáló neobank. Fontos, hogy egyébként vannak olyan pénzintézetek, akik már erre a szektorra fókuszálnak, meg nyilván vannak neobankok is, ahol megjelennek termékek, de ez egy olyan neobank, amit csak mezőgazdasággal foglalkozik, csak a mezőgazdaságban tevékenykedő farmereket, vállalkozásokat szolgálja ki. És egyébként a tavalyi évben indultak el, de szerintem érdemes megnézni, hogy azóta még történtek. Nem is feltétlenül csak a cég szempontjából, hanem az, hogy milyen termékek jelennek meg a termékpalettán, és általánosságban azok a trendek, amik az egész gazdaságban megjelennek, mert hogy azért mostanában a mezőgazdaságban dolgozóknak nem annyira egyszerű az élete.
Én engem gyorsan egyetlen kérdés izgatna, hogy a birtokrendszer nagysága meghatározó az ügyfélkezelésben. Tehát, hogy azért vannak Angliában kicsi farmerek is, meg pici családi gazdaságok, meg nagyok is.
Pontos adatot most nem fogok tudni neked mondani arra, hogy milyen méretek vannak, de egy viszonylag széles ügyfélkörrel rendelkeznek, és kifejezetten jelentős azoknak az aránya, akik mondjuk nem egy sok száz meg ezer fős gazdaságot vezetnek, hanem akár egy kisebb családi vállalkozást is, tehát korábbi termékek kapcsán rendre meg is jelent az a gondolata az Oxbury Bank részéről, hogy őket szeretnék kiszolgálni. Úgyhogy igazából azt gondolom, hogy ha már az ember belép egy ilyen területre, és azt mondja, hogy én elsőként, nem csak az országban, hanem tudtunk a nemzetközi szinten is, elsőként kiszolgálom ezt a réteget, akkor azért logikus, hogy lefedi a nagyobbik részét ennek a piacnak. És hát nézzük is meg szerintem, hogy mivel fedi le, tehát milyen termékek érhetők el, hiszen nyilván egyébként a hagyományos pénzintézeteknél is tudnak bankolni a mezőgazdasági szereplők, résztvevők, viszont itt azért megjelennek olyan dolgok, amelyek vonzóvá tehetik ezt a kínálatot. A megtakarítási számla az egy átlagos megtakarítási számlára hasonlít, ami viszont érdekes, hogy kifejezetten kedvezőek a kamatok. Nagy-Britanniában most még azt látjuk, egyébként a nagy bankoknál, hogy szinte nulla a kamat. Egyébként ez itthon sem olyan régen még így volt, meg van, ahol még most is rendkívül kedvezőtlen, például mondjuk az infláció mértékéhez mérve a kamatoknak a mértékeit, 2,5-2,7% között.
Ez mikori adat, Botond, szerinted?
Ez a legfrissebb, tehát ezt a cég weboldaláról néztük. Hogy mondjam, azért itt ez most folyamatosan változik, tehát néhány hónappal ezelőtt még az 1%-kal is akár piacvezető lehetett valaki, most ez a 2,7, ez az élmezőnybe tartozik egyébként a brit piacon, azt tudjuk, és hogyha valaki nem köti le, akkor 1,5 és 2% között mozog ez az összeg, ami kedvező, tehát azoknak a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozásoknak, akiknek van annyi megtakarítása, hogy azt érdemes legyen lekötni, és mondjuk stabil a pénzügyi helyzet, azt szerintem most a jelen körülmények között ez nem egy rossz ajánlat, és ráadásul, hogy ne csak az általános megoldásról beszéljünk, van egy kifejezetten izgalmas másik megtakarítási számlájuk is, ez a forest saver, tehát az erdőmentő számla, ahol a kamatokból, amit az ügyfelektől beszednek, kizárólag faültetési projekteket támogatnak az Oxbury-nél. Ez szerintem azért izgalmas, mert rengeteg helyen látjuk már a faültetést, tehát önmagában nem ez az újdonság, de egyrészt belföldön zajlik. Ez azért sokszor nincs így, tehát van olyan neobank, amelyik kiszolgál egy brit, francia, német piacot, és aztán Kenyában elültet egy csomó fát, ami teljesen rendben van, de itt Skóciában kezdték meg az ültetést, de később egyre több helyszínt választanak majd ki az Egyesült Királyságban. És ez szerintem azért is szép, mert nem azt érzi az ember, hogy oké, most az én kamataimból valamit jótékonykodik a bankom, neobankom, hanem egy olyan problémára reagál és költ, ami magukat, az ügyfeleket is érinti. Tehát egyébként az mezőgazdaságban viszonylag erősnek számító briteknél is fogyatkozik a fáknak a száma, és általánosságban az erdőkivágás az ott is egy megjelenő dolog, úgyhogy nekem ez duplán szimpatikus, hogy egyszer egy olyan területen jótékonykodik az Oxbury, ami releváns az ügyfeleinek, és nyilván így elégedettek is azzal, hogy ezt teszik.
Mikor elküldted a mai műsor tartalmát, akkor én rögtön ráugrottam, hogy na, akkor nézzük csak meg Magyarországon, hogy mint meg a saját példánkon, mi egy mikrogazdaság vagyunk, családi vállalkozás ráadásul, és egy lenne értelme abban gondolkodni, hogy hitelfelvétel, hiszen pont ezekben az időkben nekünk is, mint szerintem az egész világon mindenkinek át kell állnia a fosszilis energiahordozókról a megújulókra. Most ezt nem szofisztikáljuk, hogy mikre, de megújulóra, mert hogy el kell engednünk ezt a rendszert, de azt is kell tudni, hogy a mezőgazdaság ez egy végtelenül kitett a fosszilis energiahordozóknak. Tehát ha van olyan iparág, amiben mondjuk a gáz, mint olyan alapvető, az az élelmiszeripar, és az elektromos áram is. De ahhoz, hogy át tudjon állni egy hozzánk hasonló méretű gazdaság, ahhoz viszont biztos, hogy likviditás kell. De hogy mivel maga a tevékenységünk is egy ilyen nagyon vékony jég, hogy lesz-e még esetleg 10-15 év múlva borszöllő Magyarországon, amiből értelmes módon elő tudsz állítani magas minőségű végterméket. Ez is egy óriási nagy kérdőjel. A másik az, hogy azért nézem kicsit áhítattal ezt az angol példát, mert ugye azt tudjuk, hogy Kelet-Európa, és direkt nem mondom ki a számmal, hogy Magyarországon, az agrárium nagy része az európai támogatásokból, szubvenciókból él. Tehát, hogyha ezt a pénzt kivonnánk, amit támogatások szintjén kap a mezőgazdaság Kelet-Európában, akkor összedőlne konkrétan a rendszer. Ezt kiváltani hitelezéssel egy olyan iparágban, amelynek jövedelem termelő képessége hát erősen kérdéses a nem nagyon nagy rendszerekben. Mert ugye vannak a gigantikus, azt is mondhatnám, hogy multinacionális rendszerek, és vannak azok, amelyekre igazából szükség lenne egyre jobban, hiszen arra tendál minden, hogy fogyaszd a lokálist. Tehát van egy ilyen nagyon nagy kettősség, vagy akár 22-es csapdájának is hívhatjuk ezt.
Igen, ez egy érzékeny terület, mert egyébként meg jó, hogyha vannak olyan hiteltermékek, a magyar piacon is azt látjuk, hogy egyébként a mezőgazdaság még egy olyan terület, ahol van differenciált értékajánlata a bankok többségének, tehát amivel foglalkoznak. De pontosan, amit mondasz, az igaz, hogy azért egy hitelhez, főleg, hogyha az ember nem akar olyan feltételek mellett hitelhez jutni, ami aztán évekig korlátok közé szorítja, ahhoz kell valami olyan biztosítékot adni egy banknak, egyébként érthető módon, amit nem biztos, hogy mindenki meg tud adni. Tehát aki most egy olyan szegmensben tevékenykedik, ahol tényleg, ahogy említed, 10-15 év múlva is kérdések vannak a jövővel és a zavartalan folytatással kapcsolatban, akkor azért ott ez nem egy egyszerű dolog. Úgyhogy igen, ez mindenhol így működik egyébként, például az Európai Unióban ugye óriási szerepe van a különböző mezőgazdasági támogatásoknak. A britek ugye ennek már nem a tagjai, úgyhogy ha másért nem, már csak ezért is örülünk annak, hogy itt az Oxbury, mert egyébként, ha már itt a hitelekről volt szó, ez náluk is megtalálható a termékpalettán. Nagyjából, ahogy megnéztük, elég rugalmasak is a feltételek, tehát a futamidőt és a felvett összeget, azt nyilván...
A THM, ugye?
Igen.
A magyar szitokszó.
Viszonylag rugalmasak a konstrukciók, ami azért jó, mert itt egyedi igények vannak. Tehát ezt te jobban tudod mindenkinél, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy van a mezőgazdaság, és akkor itt ezzel meg azzal érdemes operálni, hanem mindenki hozzá tud jutni ahhoz a konstrukcióhoz, ami illeszkedik az ő preferenciáihoz hogyan törleszti, milyen ütemben, és aztán egyébként a további szolgáltatások közül még a faktoringot és a hitelkereteket említeném. Gyakorlatilag arról van szó, hogy akár a bejövő számláknak a finanszírozására, akár a nyersanyagokkal kapcsolatos költségeknek az előfinanszírozására lehetőség van. Ez megint egy olyan dolog, ami most extrém fontos. Mindenhol növekszik a rezsi költsége, mindenhol az inflációnak köszönhetően ugye a legfontosabb nyersanyagoknak az ára az emelkedik. Nyilván ez azért szektorfüggő, de az általános trend az egyértelműen ez, úgyhogy most azért sokan vannak, akik ilyen áthidaló megoldásokra nyitottak. Nyilván ideális esetben ezt az veszi igénybe majd, aki aztán vissza is tudja fizetni, és tudja folytatni a működését, mert egyébként senki nem szeretne csődbe menő ügyfeleket látni, de azért ezt lehet, hogy még jobban meg tudod ítélni, de szerintem erre most valamilyen szinten érdemes számítani. Lesznek olyan mezőgazdasági vállalkozások, amelyek befejezik, és viszont az továbbra is nagyon fontos, és az Oxbury-nek a sikere, mert hogy sikeres egyébként ez a neobank, az egyértelműen azt vetíti előre, hogy aki viszont egészséges helyzetben van, játékban marad, az továbbra is számíthat majd ennek az egyébként hamarosan menni nyereséges neobanknak a támogatására.
A nehézség az én fejemben abban van, hogy ami amúgy is egészséges, az nem biztos, hogy szükségét látja ez a fajta hitelezésnek, hiszen mégis egy békjó. Nyilván, ha nagyobbat akarsz lépni, ha fejleszteni akarsz, ha más exportpiacokra is nézelődsz, akkor kellhetnek ezek a hitelek abszolút. De akkor már van egy olyan háttered egészen biztos, hogyha ezt megvizsgálja a bank, akkor nyilvánvalóan ugye beleáll mind a két fél a hitelbe. Itt a problémát abban a szegmensben látom én, hogy azoknak, akiknek nem is a túlélés, mert ha túlélésről van szó, akkor már nem kell hitel szerintem. Tehát ha ez a kérdés merül fel, hogy azért veszek föl hitelt, akár nagyon kedvező kamatra, hogy a következő egy évet vagy kettőt túléljem, akkor valószínűleg nem fogom túlélni. Érted a problémát?
Hogy én is egyébként az egészséges alatt nem arra gondoltam, akinél minden tökéletes, hanem akit most ez az általános gazdasági visszaesés és sok, az megvisel, viszont egyébként meg egy olyan működést folytat, ami hosszú távon sikeres tud lenni, mert hogy azért most ez sokakat visszavet átmenetileg, de egyetértek veled abban, hogy ott kéne most nagyon nagy segítséget nyújtani, ahol nem arról van szó, hogy holnaptól nem biztos, hogy leszünk, de akik mégis csődbe mehetnek, hogyha nem kapnak támogatást.
És ehhez már csak egy utolsó mondat, hogy én, mivel nagyon hiszek a tudományban, folyamatosan analizálom a nemzetközi helyzetet, és jól látszik az a pillanat, hogy 2022-ben eléri a világ a fosszilis energia felhasználási csúcsot. És az a jóslat, hogy egy 5-10 éves távlatban egy ötödére leesik a ma felhasznált energiaszint. Csak hogy te koncepcióban, fejben összetudsz rakni magad elé egy 10 évet, amiben már nincs fosszilis energia, de még ugyanazt a terméket állítod elő, de annak van piaca, és azt meg is tudják fizetni, és akkor fordulsz a bankhoz, hogy én jó napot kívánok, azt szeretném kéne, hogy ebben a pillanatban itt tartok, de tudom, hogyha az következő 5 évet megugrom, akkor jó leszek, hogy ebbe tud-e, vagy akar-e egy bank, és ez csak egy kérdőjel, nyilván nem te fogod ezt a választ kimondani a száddal, ez még egy ilyen nagy kérdés.
Értelnek abszolút, és én is azt gondolom, hogy itt most vannak olyan hitelek, amelyeket ma valaki felvesz egy adott világban, és majd egy másikban fog visszafizetni már. És hogy az kiket hogyan ér majd, az, ami egy nagy kérdés most pillanatnyilag.
Botond, köszönöm szépen. Ezt jó megfilozofáltuk, úgyhogy jövő héten is folytatjuk ezt, mert szerintem ezeket a kérdéseket fel kell tenni.